Szeretettel üdvözlöm Önöket a Művészet és Pszichoanalízis című sorozat ma esti vitaestjén. Ilyen csodálatos hangulati bevezető kevés van. Hadd mutassam be Varga Zsuzsát és Szlivka Józsefet. Varga Zsuzsa pszichoanalitikus, a férje zeneművész. Őket már, velük már találkozhattak az évi sorozat nyitó előadásán. Ők zeneszerzőknek az analitikus átvilágítására vállalkoztak. Ezúttal Rossini alkotói válságáról lesz szó, a kiadott műsortól eltérően most Paganiniről csak érintőlegesen lesz szó. Túl hosszú lenne tudnélik a két művésszel egyformán részletesen foglalkozni, de az előadás követő vitában, vagy kérdezfelelekben természetesen lehet rávonatkozóan is kérdéseket föltenni. Úgyhogy átadom a szót ezúttal az előadóknak, és utána arra kérem magukat, hogy bármilyen kérdés megfogalmazódik önökben, nyugodtan tegyék fel, mint eddig is, hiszen ennek a találkozásnak főleg ez a célja, hogy egyrészt tanuljunk valamit, és aztán gondolkozzunk erről.
Nem tudom, bizonyára akadnak, akik felismerték ezt a zenét, nyilván akik nem. Egy kicsit vigaszul is hoztuk, amiért Paganiniről nem beszélünk. Tudnék, ez Rossininek a Mózes című operájából való, Mózes imája, és Paganini ezt dolgozta át a Mózes fantázia című hegedűre írott művében. Hát mondjuk ennyi az utalás. Én is, illetve hát mi is szeretettel üdvözöljük a megjelenteket. És hát egy pár szót szabadon talán mondjunk arról, hogy hogy került ez a téma az érdeklődésünk középpontjába. Én úgy emlékszem, hogy egyszer egy utcai beszélgetéskor te kezdtél el nekem mesélni a Rossini alkotói válságáról, hogy miért, kiről, magunkra volt szó, és, vagy valamilyen előadás kapcsán. És én kérdezgettelek, még nem sokat tudtunk az életrajzáról, illetve Jóska tudott. Én szinte semmit nem tudtam Rossini életrajzáról, zenét ismertem, és én kezdtem kérdezgetni, hogy mi lehetett, mikor volt ez az alkotói válság, és ő úgy emlékezetében kutatva mondta, hogy a Tell Vilmos opera bemutatójakor, és akkor, hát én persze pszichoanalitikus ártalom az ember, akkor mindjárt itt kezdi a lélektani okokat kutatni, akkor elkezdtem azon tűnődni, hogy vajon a Tell Vilmos tartalmában egy lázadó valakiről van szó, ennek nem lehetettek köze Rossini életéhez, vajon milyen volt a kapcsolata az apjához, így, úgy, amúgy. Aztán végül is elkezdtük az irodalmat olvasni, kiderültek érdekes dolgok, kiderült az is, hogy az, amire én kezdetben gondoltam, annak azért nem sok köze van, de valami köze mégis. Viszont egyfajta lélektani mondani való mégiscsak kibontakozott az olvasmányainkból arra vonatkozólag, hogy mi okozta ezt az alkotói válságot Rossininél, illetve hogy az volt egy igazi alkotói válság volt, vagy nem. Te hogy emlékszel?
Hát tulajdonképpen amióta zenei tanulmányokat folytattam, ez a kérdés ez többször fölmerült, tehát ha csak egy 4-5 ilyen hangverseny kalauzt, vagy opera kalauzt kinyit az ember, akkor ez erre utalás van. A oratóriumok könyvében szem Várnai Péter úgy fogalmaz, hogy az úgynevezett Rossini rejtély. Na most kicsit az én ifjú koromban, és azt hiszem, hogy akik úgy velem egykorúak, kicsit méltánytalanak voltak Rossinihez, és Rossininek tulajdonképpen csak a nyitányait ismerjük. Hát itt majd ki fog derülni az előadásból, hogy a nyitányok nem voltak a zeneszerző életében olyan rettentő fontosak, tehát nem helyezett olyan súlyt rájuk. A Beethovennel való találkozáskor úgy fölötlött bennem, hogy a Sevillaihoz tulajdonképpen a Sevillai Borbénak a nyitányát, azt három operához használta fel Rossini, szegény Beethoven meg az egy operájához ugye írt négy nyitányt. Négyszer dolgozta át keserves munkával. És hát most már közeledünk, tehát hogy ezek a csodálatos műszaki cikkek vannak, rengeteg felvételhez lehet hozzájutni, mert hát azért egy igényes Rossini bemutató, egy Mózes vagy egy Tell Vilmos, azért az, tegyük hozzá, hatalmas pénzbe kerül. Tehát az operaházat nem lehet ezért elmarasztalni, hogy mondjuk egy évadban nem ad négy Rossini operát. Egyet mindig ad, és egyet mindig adott a Sevillai Borbét, ami hát Rossini munkásságának a csúcsa tulajdonképpen minden, ha azt vennénk a rekordok könyvébe, biztos bekerülne vele. Úgyhogy így kezdtünk ezen gondolkozni, ezen a Rossini rejtélyen, és hát akkor a irodalomból, meg mindenből, a hallottakból, olvastakból összehoztuk ezt a kis előadást, amit itt szeretnénk elmondani.
Igen. Na most előjáróban még annyit, hogy bár az Annának telefonban megígértük, hogy megpróbáljuk szabadon elmondani, úgyhogy nem olvassuk föl, de hát ez teljesen csődöt mondott, szóval mind a ketten azt hiszem, legalábbis én magam nevében biztosan mondom, hogy alkalmatlan vagyok arra, hogy szabadon beszéljek, úgyhogy engedjék meg, hogy mégiscsak a leírt szöveget olvassam, majd legfeljebb megpróbálom nem úgy olvasni, mint egy első osztályos diák, aki a olvasókönyvben mondja a szöveget. Jó? Tehát ezt a zenészek, zeneszakértők már több mint 200 éve törik a fejüket ezen az úgynevezett Rossini rejtélyen. Mivel magyarázható az, kérdik, hogy egy Mozarthoz hasonló zseni, aki, amint írják, üstökösként kezdi a pályáját, így fogalmazzák, és gyerekkorától kezdve 38 éves koráig 40 operát komponál, és főleg operát, egyéb műfajból elég keveset, ennek a későbbiekben majd jelentősége lesz. Sikert sikerre halmoz, szóval egy ekkora művész alkotó erejének és karrierjének a tetőfokán egyszer csak mondjuk így leteszi a lantot, és a hátra levő 39 évében a nagy közönség számára nem komponál többé. Így terjedt el a köztudatban a Rossini talány, viszont a teljes igazság mégsem egészen ez. Valójában Rossini egész életén át alkotott, kétségkívül 38 éves korától kezdve egyre kevesebbet. Viszont a hírneve, a karrierje sohasem szenvedett csorbát. A köztudatban elterjedt jelenség azonban mégsem alaptalan. A zeneszerző alkotókedve, szélsebes munkatempója, 38 éves kora táján a Tell Vilmos bemutatója környékén, de majd ez is egy vitatott dolog lesz, hogy itt a Tell Vilmos környékén, vagy a Mózes opera környékén, erről majd ő fog beszélni. Szóval itt ez a szélsebes munkatempó valóban megtört. Ha el nem is törött, de minden esetre olyan törést szenvedett, amit a magánélete is megsínlett. Az addig optimista, életvidám zeneszerzőn depresszív hangulatok kezdtek eluralkodni egészen az öngyilkosság gondolatáig. Egyre több és több testi panasza is keletkezett, és bár valahogy mindig talpra állt, azért azt a régi fiatalkori lendületét sohasem nyerte vissza. Hogy miért? Hát erre. Éppen erre keressük a választ. Természetesen itt voltak politikai, társadalmi, kultúrtörténeti okok, amiket találtunk a háttérbe, illetve amikről nagyon sokat lehetett olvasni, de olvasmányaink alapján az életrajz ismeretében hát számunkra kibontakozódott egyfajta mélylélektani magyarázat is, ami hát természetesen nem több, mint gondolatjáték, nem tehetünk mást egy nem létező emberrel, mint eljátszunk a gondolattal, hogy mi lehetett volna, nem tud nekünk válaszolni, ellent mondani, úgyhogy kénytelen elfogadni, amit itt kitalálunk róla. Gondolatmenetünket már, mint ami a mélylélektant illeti, két egymással természetesen összefüggő fonára próbáltuk felfűzni. Az egyik Rossini különleges rajongása az énekhang iránt. Vagy egy szakkifejezéssel az énekhanghoz való korai fixálódása, ami valójában az anyjához való korai és örök életében fennálló fixálódásából fakad. Ezt majd ki fogjuk fejteni. A másik a saját magáról alkotott kép, amit nevezünk énképnek, vagy szakszóval identitásnak, és a róla alkotott elképzelések, vagyis a felirányuló elvárások diszharmóniája. Vagyis hát ő úgy érezte, többet várt tőle a világ, mint aminek ő meg tud felelni. Talán emlékeznek a slágerre, ami így kezdődik, még meg sem hozta a gólya, már volt protekciója. Ugyanez nem tartozik a világirodalom remekei közé, de zeneszerzőnkre nézve talán mégiscsak találó. Gioacchini, ez volt a keresztneve, Rossini, 1792. február 29-én született, Pesaroban, Olaszország egyik kisvárosában. Érdekességként azért megemlítjük, hogy apai felmenőjének nemesi címere egy rózsán ülő csalogány volt, már mindjárt itt az énekhanghoz. Egy életrajzírót idézve, akinek szintén úgy látszik feltűnt ez az énekhanghoz való fixálódás, noha ő nem analitikus szemmel, nem pszichológus szemmel nézte Rossinit. Szóval ez a csalogány az életrajzíró szerint, mint egy profétai utalás a család későbbi leghíresebb tagjára. Akit pedig tegyük hozzá, Pesarói hattyúnak neveztek, hogy ki, azt nem tudtuk, annak nem tudtunk utána járni. Szintén ez az, ugyanez az életrajzíró írja a következőket. Olyan csinos volt, hogy általában kis Adonisnak nevezték, és talán szülei is kényeztették. Hát szerintem nem talán, hanem egészen biztos, hogy kényeztették, sőt, túlkényeztették. Rossini valószínűleg sok mindent örökölt a szüleitől, nyilvánvalóan, mármint a zenei tehetséget illetően. Tudnék, mindkét szülője muzsikus volt. Apja, akit életvidám természete és bohém alkata miatt Il Vivazzának neveztek, városi zenész volt és kürtön játszott. Anyja pedig énekesnő volt. Anyja iránti rajongását Rossini már gyerekkorában feltűnő szellemességgel fogalmazta meg. Egyszer valaki megkérdezte, mit tenne, ha történetesen a mennybe jutna, és ott azt látná, hogy Szűz Mária szebb, mint az édesanyja. Annyira felzaklatna válaszolta, hogy egész hátralévő életemben csak jajgatnék. Azért ezt ő nem ilyen viccesen fogta föl később, de nagyon szellemes volt. Állítólag édesanyját tartotta a világon a legszeretetre méltóbb jelenségnek, a hangját, az arcát és a jellemét egyaránt. Ez egy idézet szintén. A rajongás kölcsönös lehetett. A kis Adonisnak ráadásul gyönyörű szoprán hangja volt. Egy alkalommal fölmerült, hogy kasztrálni kellene azért, hogy a szoprán hangja serdülőkora után is megmaradjon. Erre hál' Istennek mondom én, nem került sor. Serdülőkora hajnalán gyakran énekelt szalonokban, néha saját magát kísérte zongorán. Később mutálni kezdett, és ekkortájt szerepelt utoljára a nyilvánosság előtt, mint fiú szoprán, de a szép hangját tovább is megőrizte és használta is. Hogy ez a kasztrálás ötlet kiben merült föl, ezt sajnos nem tudjuk, nagyon, egyáltalán nem mindegy, hogy a szülőkben, vagy esetleg a tanítókban, de nincsenek erre vonatkozóan adataink, úgyhogy hát azt csak feltételezni tudjuk, hogy nem múlt el nyomtalanul belőle ez az ötlet, de fantáziálásnál többet nem tudunk tenni. Hát úgy gondolom, hogy nagyon vegyes érzés lehetett azért itt az opera ős hazájában, Olaszországban, ahol az énekhang a legnagyobb kincsnek számított, de nyilván azért a férfiasság sem volt megvetendő. Az tény, hogy egy felnőttkori beszélgetésében Rossini kifejtette Wagnernek, hogy kihaltak már, így fogalmazott, azok a kasztráltak, akik az ő, mármint Rossini operáit méltóképpen elő tudnák adni. És ő maga pedig az énektanításnak egész életében különös figyelmet szentelt. Rossini gyerekkora egyáltalán nem volt felhőtlen, még akkor sem, hogyha még meg sem hozta a gólya, már volt protekciója, és ez végig így volt. De azért, szóval csak azt akarom mondani, hogy mindig egy dédelgetett gyerek, felnőtt, egy elismert ember volt. Tulajdonképpen itt tehetek egy kis kitérőt Paganini felé, hogyha tömören össze akarnám foglalni, hogy itt adta az ötletet, hogy összehasonlítsuk Rossinit Paganinivel. Szóval Rossini, aki egész életében egy istenített ember volt, gyerekkorától kezdve egészen a haláláig, zökkenőkkel ugyan, szóval voltak azért mélyebb vagy kevésbé mély, de mély pontok az életében. De mindesetre egy egész életében istenített ember volt, egyszer csak következett egy alkotói válság az életében. Paganini, hát ahogy mi fogalmaztuk, vagy nem tudom már melyikünknek jutott eszébe ez a szó, egész életében egy ördögített ember volt, ugye az ördög hegedűse, csúnya volt, nem volt egy közkedvelt társasági ember, és mégis élete végéig rendületlenül alkotott. Szóval ez lett volna így az összekötő kapocs, de hát most mégis maradjunk Rossininál. Szóval gyerekkorában akadtak azért gondok, a szülők megélhetési problémákkal küzdöttek, így szülővárosukat elhagyva környező vidékekre utazgattak, és vándorszínészként keresték a kenyerüket. Közben a politikai helyzet sem volt zavartalan, tudnék dúltak a napóleoni háborúk. A papa Giuseppe Rossini republikánus esküvéseken vett részt, emiatt el is veszítette az állását, sőt fogházba is került. A kis Rossini ekkor 4 éves volt. Majd 8 éves korában az apja ismét börtönbe került, és így Rossinit a szülők Bolognába vitték, a nagynéni és a nagymama gondozására bízták. A kis Rossini valószínűleg nem csak zenei tehetséget, de némi lázadást is örökölt, vagy tanult az apjától. Állítólag templomokban különféle csintevéseket követett el, egyszer például egy követ hajított egy játszótársához úgy, hogy az élete végéig viselte a kőhajítás nyomát. A szülők emiatt egy büntetésből egy kovácsmesterhez adták be inasnak, ami elég különös. De aztán valószínűleg rájöttek, hogy mégis csak jobb, hogyha zenész nevelnek a gyerekükből. Nem tudjuk, hogy meddig volt ott a kovácsmesternél. Minden esetre nem sokkal később, vagy már ezen közben is zenére kezdték tanítatni, és az zabolátlan gyerek azért könnyedén és mohón szívta magába a zenei ismereteket. Beletanult a zongora tanulásba, majd csembalót tanult később. Közben a szülők 1804-ben letelepedtek Bolognába, ami hát Itáliának az egyik fő zenei centruma volt. És ekkora, 1804, akkor mennyi volt ő? 92-ben, 12 éves, ha jól számolom, vagy 8? 12, igen. Akkora ő már remekül hegedült, kürtölt, mint a papa, és nagyszerűen zongorázott. Olyannyira, hogy 14 éves korára a színházak már karvezetőnek és recitatív kísérőnek hívták, valamint templomi énekes szerepeket osztottak rá. 14 éves és 4 hónapos korában pedig közfelkiáltással a Filharmoniai Akadémia tagjává választották, ami hát páratlan dolog volt akkor. A zenei szolgálatokért Rossini némi tiszteletdíjat is kapott, erre pedig nagyon nagy szükség volt. Tudnék, az édesanyja, akinek a hangja fokozatosan romlott, ekkora kénytelen volt visszavonulni a nyilvános szerepléstől. És ebben az időben Rossini egyedüli célja az volt, hogy énekes legyen. 14 éves, amikor az első operáját megírja. Akkor legendák keringtek hihetetlen zenei memóriájáról, akár csak Mozartéról. Stendhal, aki még a zeneszerző életében regényt írt Rossiniről, Mozart zseniális folytatójának tartja. 18 éves Rossini, amikor bemutatják egy híres kantátáját, és ekkora már elismert korepetítor, karmester, és tagja egy híres vonós négyesnek is. 20 éves korában 8 nap alatt komponál egy egyfelvonásos operát, amelyet Velencében mutatnak be. Ennek az operának is kicsit viszontagságos volt a sorsa, olyan szempontból, hogy nyilván nagyon nehéz ének szólók voltak benne, ezért nem volt könnyű neki betanítania. Viszont a kornak egy híres énekesnője, egy úgynevezett Mária Marcolini, segítségére sietett, tudnék hát besegített a szép hangjával. Így hát az opera nagy sikert aratott, és közben Mária Marcolini, aki Rossininél nem tudom hány évvel, de idősebb volt, és ez fontos, mert itt is úgy érezzük, hogy az egész életében az idősebb nőket kedvelte, és velük kötött került szorosabb kapcsolatba, szóval ez is az anyához való túlszoros kötődésre utal. Tehát ez a Mária Marcolini beleszeretett a szellemesen csevegő, csinos fiatalemberbe. Tudomásunk szerint nem lett ebből szorosabb kapcsolat, talán valami plátói szerelem maradt, de minden esetre a kapcsolatuk mind a kettőjük számára nagyon fontos volt, mind a kettőjük karrierje számára. Jó néhány szerződéshez hozzásegítette az énekesnő Rossinit, és fordítva Rossini pedig a kicsit öregedő énekesnőt így próbálta még fényében tartani. Az egyik operáját már Bolognában mutatják be, tehát ez csak arra utal, hogy terjedt Itáliában az ő hírneve, és ezzel az operával alapozza meg végleg a sikerét. 21 éves koráig nem kevesebb, mint 10 operát komponál. És ez a 10 opera már komoly anyagi forrásokhoz is juttatja a szerzőt. Na most feltűnt az a motívum, hogy Rossininek, ahogy a szerzők említik, nincs ideje nyitányt írni az operák elé, hanem, amint már itt elhangzott, rendszerint a korábbi műveket használta föl az operák nyitányaként. De azért itt elgondolkodtató lélektani szempontból, hogy valójában csak az időhiányról van szó, vagy valami egyébről, valami belső indítatásról, tudnék a feltevésünk az, hogy Rossini számára a zene elsősorban az énekhanghoz kötődött, és csak másodszorban a hangszeres muzsikához. Az tény, hogy már eddig is az énekhangra írt művek száma messze meghaladta a kamara művekét, bár ez utóbbiak is maradandó alkotások. Alig múlt 20 éves, és már ünnepelt zenész, Itália határain túl is. És mind a mellett sikeres a magánéletében is, a nők kedvence, ahogy írják róla, üde arcát, barna szemeit, finom kezét, és mindenek előtt megnyerő pajzán mosolyát ellenállhatatlannak találták. A sikerhez vezető út persze egyáltalán nem volt akadálytalan. Egy olyan feszített munkatempót követelt, ami később hát megbosszulta magát. Viszont az akkori Itáliában az operaszerzés szinte a sportolókéhoz hasonló versenyszellemben zajlott, és a versenyhez a bukás épp úgy hozzátartozott, mint a siker. A Cirrus Babilóniában című opera például a bemutatón megbukott, akárcsak később a szevillai Borbé. Később, aztán a későbbi előadásokon mind a kettő sikeres volt. És mindez Rossini hírnevét egészében véve nem csökkentette, sőt. De rendkívüli módon alkalmazkodnia kellett a közönség igényéhez. Például a kor szokásaihoz az is hozzátartozott, hogy egy-egy áriát az előadó énekes ízlése szerint át kellett dolgozni a bemutató előtt, olykor órák alatt. És tegyük azt hozzá, hogy ahogy megismertük Rossinit, számára valószínűleg elengedhetetlenül fontos volt, hogy megfeleljen a közízlésnek. Tehát az egyébként öntörvényű karakterének a megfelelni akarás valahogy nagyon is része lehetett. Másfelől a karrierje útját a politikai helyzet sem egyengedte. 25 éves korában, csak úgy, mint évekkel korábban az apja, ő maga is belekeveredett egy lázadó mozgalomba. A mozgalmat a Szent Szövetség csapatai leverték, és Rossinit egy időre megfigyelés alá helyezték. De mindez nem tartott sokáig. Azt sem tudjuk, hogy meddig. Szerencsére felbukkant a kornak egy nagyszerű impresszáriója, Domenico Barbaja, aki szerződést ajánlott Rossini számára egy nápolyi színház vezetéséhez. Hát egy picit úgy részletesen mondom, de talán ezt a felfelőívelő karriert, korszakot szeretném itt érzékeltetni ezzel a részletességgel. A szerződés 1815-től 22-ig tartott. Tehát ekkor Rossini 23-29 éves ez alatt az időszak alatt. És ez a korszak, valamint a következő 7 év Rossini sikereinek a tetőfoka. Igaz, hogy ez sem zökkenőmentesen. 1816-ban például Rómába hívták vendégszereplésre, és itt mutatták be a Sevillai Borbét. A kor zenei életének a versenyszellemét illusztrálta az opera, mármint a sevillai, viszontagságos sorsa. Tudnélik, a librettót korábban már megzenésítette a kornak egy híres zeneszerzője, Paisiello. És hát itt a Paisiello hívek, mint egy futballcsapat kibicei, kifütyülték a premiért, és egy nagy botrányt csaptak. A feljegyzések szerint Rossini ekkor az előadáson elegánsan elköszönt a tomboló közönségtől, és hazament. És a következő előadásra már el sem akart menni, viszont másnap a Rossini hívek, akik szerencsére szintén szép számban akadtak, ott tolongtak az ajtaja előtt, és követelték, hogy vegye részt a mű előadásán. A hajszában végül is a Rossini hívek kerekedtek felül, és az opera azóta is világsiker. Nem sokkal később elkészült az Otello című opera, állítólag 3 hét alatt. Csak megint az alkalmazkodó készségéhez kapcsolódva említjük, hogy az impresszárióknak nem tetszett a dráma tragikus befejezése, így Rossini készséggel alkalmazkodott hozzájuk, és úgy formálta át a darabot, hogy Otello végül is megbocsájt Desdemonának. A nápolyi színháznál töltött időszak a zeneszerző személyes sorsára nézve sem volt közömbös. Tudnélik, egyre szorosabb szálak kezdték fűzni egy nála megint csak idősebb, ráadásul 7 évvel idősebb, és megint csak énekesnőhöz, akit Isabella Colbrannak neveztek. És aki akkor Rossini mecénásának, Barbajának a szeretője volt. Viszont Rossini ebből a magánéleti rivalizálásból is győztesen került ki. 30 éves korában, 1822-ben feleségül vette az énekesnőt, és pedig úgy, hogy az ellenfelét, Barbaját csak egy rövid időre haragította magára. Hát mondjuk az alatt a rövid idő alatt Barbaja nagyon megharagudott rá, viszont nagyon hamar meg is bocsájtott. Lehet, hogy a karrier fontosabb volt számára. Lehet, hogy könnyebben vált meg a szeretőjétől, mint a kedvenc zeneszerzőjétől, nem tudjuk, mi lehetett ennek az oka, de valahogy én megint csak ahhoz kapcsolnám, hogy ennek a Rossininak mindig sikere volt, mindig a magánéletben, a karrierben, mindig ő került ki győztesen bármilyen küzdelemből. Tehát olyan szempontból is érdekes ez a mozzanat, hogy itt egy 7 éve idősebb énekesnővel kerül szoros kapcsolatba, hogy Isabella bár tehetséges és gazdag énekesnő, de kezd kiöregedni a szakmából. És Rossini menti meg tulajdonképpen a karrierjét legalábbis egy időre, akár csak 12 éves korában az anyja hírnevét. Na most még egy pár szót arról, hogy hogyan hódította meg Rossini egész Európát, és hogy miként vált azzá az emberé, akit Stendhal a róla írott regényében így emleget, mióta Napóleon meghalt, akadt egy másik ember is, akit naponta emlegetnek. Moszkvákban épp úgy, mint Nápolyban, Londonban épp úgy, mint Bécsben, Párizsban épp úgy, mint Kalkuttában. Fontos erről szólnunk, erről a páratlan hírnévről tudnénik, mint majd látni fogjuk, ez a páratlan hírnév is hát valamilyen értelemben ludas volt abban, hogy a zeneszerző egyszer csak elhallgatott. Tehát 1822-ben feleségül vette Isabella Colbrant, az énekesnőt. És ugyanez év tavaszán a házaspár Bécsbe utazott. Barbaja impresszárió ugyanis itt újabb szerződést ajánlott Rossininek. Ez a közel 4 hónapig tartó, nézem az időt, bécsi kaland elég mozgalmas volt. 4 korábbi operája került színre, és amint írják, a rajongás már az őrjöngésig fokozódott. A közönség nehezen tudta eldönteni, mit csodáljon jobban, a zeneszerző géniuszát, vagy az énekesek ragyogó teljesítményét. Az egyik bravúros előadás után a közönség kérésére saját maga is elénekelte a Figaro belépőjét. Közvetlenül az elutazása előtt a bécsiek bankettet rendeztek a tiszteletére, és 3500 dukáttal jutalmazták, valamint egy ezüst kehellyel. Válaszul Rossini egy dalt rögtönzött Búcsú Bécstől címmel. A bécsi tartózkodás jelentős eseménye volt, Beethovennel való találkozása is. A mogorva keserű bécsi zeneszerző Beethoven találkozásakor kifejezte ugyan Rossini iránti csodálatát, ugyanakkor óvaintette őt attól, hogy drámai zenét írjon. Soha se próbáljon meg mást írni, csak vígoperát. Ha más stílussal kísérletezne, erőszakot tenne természetén. Nem tudjuk, hogy Beethoven itt megérzett valamit Rossini későbbi depresszív korszakából, vagy pedig csak a saját keserűségét vetítette Rossinira. Bécs után Verona, majd Velence lett az úti cél. Egy velencei színház 5000 frankot ajánlott fel Rossininak egy új opera megírásáért. És itt történt az a jelentős esemény, hogy feleségét Colbrant, aki ez időtájt már állandó rekedtséggel küszködött, az egyik előadáson hangosan kifütyülték. Hát ez nem tett jót Rossini karrierjének, a Nimbus egy rövid időre megingott, viszont a tehetsége megint csak felülkerekedett, és ezután az epizód után 33 nap alatt sürgősen megkomponálta egy kért operát, ez lett a híres Szemirámisz. 1823. februárjában került sor a bemutatóra, majd 28 egymást követő estén adták elő. És akkor egy idézet következik. Rossini lett újra a nap hőse. Kivilágított gondolák kísérték hazalakására. Sikere nem korlátozott Velencére. Maga az opera is számos országban pillanatok alatt híres lett, és amint írják, a Rossini zene népszerűségének ekkor már nem volt párja. Spanyolországban, Portugáliában, Dél-Amerikában, Mexikóban is ő lett a divatos zeneszerző, sőt, még a török szultán is szívesen hallgatott Rossini indulókat és áriákat. Dicsőségének határai immár egybeesnek a civilizáció határaival, és még 32 éves sincs, írta róla Stendhal. És nem utolsó szempont, hogy az énekesnő feleség hírneve is megmenekült. A következő közös útjuk Londonba vezetett, ahol a királyi színház impresszáriója szerződtette őket 10 hónapra. A dicsvény itt tovább övezte Rossinit, olyannyira, hogy a közönség elragadtatása mellett nem más, mint 4. György király személyes kegyeit is élvezhette, ami azért nem volt semmi ott Angliában. Angliai tartózkodásom idején annyi figyelmességben részesültem, mint sehol más helyen, írta később egy barátjának. Talán ez az időszak lehetett a hattyúdal a zeneszerző életében? Később ugyanis úgy emlegette a londoni látogatást, mint egy olyan korszak végét, melyben még tökéletes boldogságnak örvendhetett szinte utoljára életében, ez utóbbi szintén egy idézet. És akkor én itt hagynám abba karrierének a csúcspontján, és talán akkor pihentetül hallgassunk egy kis zenét, és arra gondoltam, hogy ezt a bizonyos tolvajszarka nyitányt tegyük föl, ja nem tudják, hogy melyik bizonyos, azt a bizonyost, amit Londonban IV. György királynál mutattak be. Vagy legalábbis hát hallgassunk bele egy kicsit. Az alatt lehet gondolkodni az elhangzottokon, vagy akár kérdezni, nem tudom, hogy folytassuk, vagy azt hagyjuk a végére. Közben ide súgta nekem az Anna, hogy ebben ugyan nem énekelnek, de azért csalás lett volna, hogyha csupa énekes művet hozunk ide, hát annyira nem akarjuk a saját fixa ideánk marmára hajtani. És hát hangsúlyoztam, hogy azért a zenekai művei nagyon híresek, csak aránytalan, szóval az arány az valóban a vokális művek felé tolódik el életében.
No, hát ezzel a tolvajszarka nyitánnyal azért hoztuk el, mert a hát Rossini, említettük, hogy 32 éves volt ekkor, olyan kegybe részesült, hogy amikor belépett a terembe Londonba, akkor fölzendült ez a korábban megírt nyitány, és a uralkodó, tehát IV. György helyére kísérte, mint egy fejedelmet. Tehát valahogy úgy érezzük, hogy ez volt a csúcs, és ezt ő maga is így érezte, azért fogalmazta meg ezeket a mondjuk még tökéletes boldogságnak örvendett életében. Hát következzen a párizsi siker. Rossini szerződésében az állt, hogy egy időre Párizsban marad. Ez alatt az idő alatt egy nagy opera szériát ír az operaháznak, egy vígoperát a Királyi Olasz Színháznak, emellett még közreműködik azoknak a műveinek a színrehozatalában, amiket Olaszországban mutattak be. 1824-et írtak akkor. Az olasz színház igazgatásával is megbízták, és az ellene áskálódó Pályer zeneszerzőt nevezte ki helyettesévé. Ekkor kezdenek a barátok és a Rossini környezete arról beszélni, hogy a mester immár 2 éve nem jelentkezik új alkotással. Számon is kértik időnként tőle. Fölényesen és derűsen legyint. Milyen jogon vádolnak lustasággal egy zeneszerzőt, aki 15 év alatt közel 40 operát alkotott, Olaszországban bemutatott művei színrehozatalában, lelkiismeretesen és aprólékosan dolgozott. 1825-ben bemutat egy operát, melynek címe a Reimszi út, vagy az Arany Liliomhoz címzett szálló. A 3 órát tartó egyfelvonásos művet azonban ő maga sem ismeri el, és nem engedi, hogy a Ricordi kiadó kiadja. Itt 2 dolog miatt állítanám meg az esemény sort, hogy mit jelentett az, hogy párizsi opera számára komponálni. Csak így zárójelbe jegyzem meg, hogy Erkelnek örök vágya volt, hogy a Hunyadi Lászlót bemutassák esetleg Párizsba, hát, hogy meddig kell rávárni, ki tudja. Saját zeneszerzők Offenbach vért izzadott szabályosan, hogy tulajdonképpen a Hoffmann meséi készült el a párizsi opera számára, és amellett hát ő is vagy 50 kisebb-nagyobb művet írt, amik szintén világhíresek. Tehát ezt csak azért mondom, hogy érzékeltessem azt, hogy mit jelentett a Rossini számára írni egy művet a párizsi nagyopera számára. És egy másik tény, hogy valahogy saját maga művei felé rettentő mód kritikussá vált, jelentkezik az a mozzanat, hogy nem meri a műveit kiadni a keze közül. Későbbiekben ez mind gyakrabban előfordul, olyannyira, hogy egyes művek megjelenését határozottan megtiltja. Amikor pedig tilalmát kiátszák, képes körömszakatáig perlekedni tilalma megszegőivel. Rossininek ezek az évei elmélyült munkában telnek el. Az Olaszországban előadott korábbi műveit átdolgozza. Most már hónapokig dolgozik régi művein is. Az eredmények őt igazolják, közmegbecsülésnek örvend, kitüntetésekkel halmozzák el, ünneplik, magasztalják. A Semiramis párizsi bemutatóján van egy magyar vonatkozású szomorú emléke. A főszerepben a magyar származású Fodor Józsefin énekelt. Ő már korábban a bécsi bemutatót is sikerrel énekelte. Az első felvonásban gyönyörűen énekelte el egy áriát, amit a közönség nagy tetszéssel fogadott. Majd a következő áriánál csődöt mondott a hangja. A függönyt is le kellett bocsátani, és Rossini együtt könnyezett a szerencsétlen primadonnával. Sajnos a dolog nem múló indisponáltság volt, hanem Európa csalogánya örökre elvesztette hangját.
De milyen különös véletlen.
Jókai egy magyar nábob című regényben írja meg ezt a történetet.
Ez pont Rossinivel történt.
A francia király kinevezi a becsületlen lovagjává, majd néhány hétre rá ő felsége komponistája, és minden zenei intézmény énekfelügyelője lesz. Ezeket a kitüntetéseket a Korintosz ostroma című 1826-ban bemutatott operája után érdemelte ki. Most itt egy kicsit belebonyolódok a különböző operákba, ez a Korintosz ostroma, ez a Maonetto című korábbi opera második átdolgozása. A következő siker a Mózes és a Fáraó, vagy Átkelés a Vöröstengeren. Ez szintén egy korábbi operája. Joggal vethetnénk Rossini szemére, hogy életművének ezekhez a régi ötleteihez nyúl vissza. De az az érzésem, hogy ebben az esetben a bukástól való félelem is közrejátszott. De még az is lehet, hogy az érett művész szívesen nyúl ifjúsága septében odavetett ötleteihez. Nagyon sokáig keresi azt a librettót, amit megzenésít. Közben még a Reimszi út című, már előbb említett egyfelvonásosát átdolgozta az Ori grófja című operája zenéjéhez. Ennek az operának az 1828-as augusztusi bemutatója hatalmas siker, és egy francia kiadó 16 000 frankot fizet a kiadás jogáért. Úgy tűnik, hogy a párizsi nép árnyaltabban ítéli meg Rossinit, mint mások. Kritizálják, dicsőítik, minden esetre nem tisztelik szentként. Vagy Rossini válik szenzitívebbé? S ha igen, mitől? Öt operája, tehát korábbi operák kerülnek bemutatásra, közöttük a Mózes 1827-ben. Az egyik próbán értesül Rossini arról, hogy édesanyja súlyos beteg. Szeretne azonnal Bolognába utazni, de az orvosok lebeszélik erről, a látogatás akár végzetes hatású is lehet. Hiszen mikor két évvel korábban találkoztak, anyja annyira felindult, hogy utána két hétig ágyban kellett feküdnie. 1827. február 20-án az anyja meghal. Ez nagy csapásként érte a zeneszerzőt.
20-án, igen.
Igen, egybeesések. Feltevésünk szerint, ha nem is ez az oka, de elindítója lehetett a nem sokkal később kezdődő alkotói válságnak. A Mózes opera egyik előadása után, amikor a közönség hívására kiment a színpadra meghajolni, állítólag ezt mormogta magában. Minden hiába meghalt. És az elkövetkező hónapokban szinte alig komponált. Igaz, korábbi alkotói lendületét pár hónap múlva rövid időre még visszanyerte, bizonyára könnyített a lelkén, hogy édesapjával való kapcsolata a közös gyász után még szorosabbá vált. Erre nagy szüksége lehetett Rossininek, hiszen hírnév ide vagy oda, de a magánélete nem alakult szerencsésen. Isabella Kolbrannal való együttélése házasságkötésük pillanatától kezdve zaklatott volt. A zeneszerző barátai nemigen kedvelték Isabellát, anyós és menny pedig állandóan veszekedtek. Isabella egy idő után elkezdett nagy pénzekben játszani, és sajnos inni is. Ezen és egyéb okokon összekülönböztek Rossinival. Házasságuk, így az édesanyja elvesztésekor már alkonyát élte. Rossini számára pedig hátra volt még egy nagy kihívás, a opera megalkotása, a Tell Vilmos opera megalkotása, de hát nagyon keservesen és nehezen szánta rá magát. Tehát opera tulajdonképpen megrendelése készült, és az egész Párizs lázban égett, várták a nagy csodát, a mindent elsöprő új művet. A zeneszerző keményen dolgozott a művön, de mintha kezdettől fogva érezte volna, hogy ezúttal inkább a közönség igénye szerint komponál, mint igazi belső meggyőződésből. Az operát 1829. augusztusában mutatták be, és a várt siker természetesen nem maradt el. Még azok is, akik első hallásra kritizálták a művet, később dicshimnuszokat zengtek róla. Alkotással önmaga előtt is bebizonyította, hogy méltó mindarra a sikerre, amivel az élet addig elkényeztette. De mintha valami mégis megszakadt volna benne a kor varázslójában és bálványában. Itt tulajdonképpen egy saját véleményt szeretnék elmondani, ami arról szól, hogy valahol nem a Tell Vilmosnál érzem a csúcsot, hanem a Mózesnél. A Mózes opera az tulajdonképpen egy, most amit felvételt ide elhoztam, ezt tavaly decemberben a Bartók rádió közvetítette, a Milánói Szkálából közvetítették, és hát ott a Meixner Mihály elmondta, de hát ez különféle helyeken le van írva, hogy a párizsi opera közönség számára valahol balettzenét kellett írni az operába. Ezt a balettzenét Rossini a harmadik felvonás elejére teszi, és magát az egész művet teljesen átdolgozta, meghagyván azt a 1818-ban készült vázat. Ezt mondjuk kis jó akarata nevezhetjük oratóriumnak, nevezhetjük operának, mert a cselekmény az tulajdonképpen csak egy kerete. Na most innen szeretnék egy rövid zenei idézetet hozni, és bennem valahogy ez úgy érződik, hogy ez egy duett, egy szoprán és egy mezoszoprán énekes énekli, úgyhogy Mózes nővérének a lánya, meg ilyenek szerepelnek benne.
Méghozzá elég nagy szerepük van, és hát a rossz analitik is megint itt arra gondol, hogy a nők női hanghoz a szállodás, de hát ne hallgassa rossz analitik.
És hát akkor kérjük a részletet. Valahogy az az érzésem, hogy itt a mama és a feleség énekelnek.
Hogy kicsit hosszúra nyúlott, de talán akkor most ezzel elgyászoltuk a mamát, és majd később az énekesnőt, a feleséget is, aki meg fog halni. Annál is inkább, mert érzésem szerint legalábbis ő maga Rossini sohasem tudta az anyját elgyászolni, úgyhogy talán mert egy függésben volt tőle, így ez már
szóval nem egy... Csak belőlem kibújik a József Attila kutató, és mindig az jut eszem, hogy nem láttam holtában anyám, és rettenetes, hogy mindig így lesz ezután.
Hát akkor halljuk, itt majd lesz erről szó, lehet.
No, hát akkor, ha már mindegy ilyen verseknél vagyunk, Csókolj szájon szép húgom este, Némíts el, és hord szét a hírt, hogy bátyád a hangos szavú dalait dacsal befejezte. Adi Endre írja ezeket a sorokat, a Most pedig elnémulunk című versében. Nem véletlenül ötlött fel az idézet. Rossiniban tudnélik a dac átmenetileg felülkerekedett, de szerencsére akár csak Adinál, csak ideig óráig hallgattatta el a szerzőt. Az azonban tény, hogy az operaírásnak végleg befellegzett. A Tell Vilmos után egyetlen új opera sem született. A közvetlen kiváltó ok Párizsban ért incidens 1830. július végén a forradalom kitört, ennek következtében Rossini szerződését is felmondták. Így hirtelen létbizonytalanság töltötte el. Továbbá nem sokkal azután, hogy édesanyját elveszítette, összekülönbözött feleségével, Izabellával, és pár év múlva el is váltak. Itt a társadalmi szempontok és az egyéni élettörténet összetalálkoznak. Párizsban új zenei divat üti fel a fejét, az úgynevezett bel canto, a szép ének hangon alapuló opera kezd divatja múlt lenni, márpedig ha ettől a műfajtól, illetve ennek sikereitől megfosztják Rossinit, akkor nem mástól, csupán az identitásától kell megválnia. Az én azonosságától, amelynek része szeretett anyja szép hangjának emléke, a víg opera műfaj, ami szintén divatját veszti a drámai műfajjal szemben, márpedig a víg opera imádata ugyancsak gyermekkori emlékekhez nyúlik vissza, a szülők vándor színész és zenész korszakához. Olaszországban még hűségesek a szép fülbemászó énekhanghoz, és az opera legfőbb pillérének tartják, de Európa szerte ez már nem sik. Közben Kolbran is zűlésnek indul, és menthetetlennek bizonyul. Így Rossini küldetése, tudnék a szép énekhang megmentése, a sajátjáé, az anyjáé, a feleségéé, az opera énekeseké lassacskán idejét múlja. Ha pszichoanalízis nem létezik, én sem létezem, mondta egyszer Herman Imre, amikor az analízis sorsa forgott kockán. Már hát elképzelhető, hogy Rossini is hasonlóan érzett és gondolkodott, és ami az énekhang és a páratlan hírnév összefonódását illeti, Rossini így érezhetett. Ha Európában nem kell többé az én igazi énem, amelyből a tehetségem is táplálkozik, hát én többé nekik, de főleg a franciáknak nem írok operát. Tisztában volt azzal, hogy hírneve nem tompul, de csak akkor nem, ha követi a közízlést, és egyéniségét valahol feladja. Egy figyelemre méltó, nagyon személyes megjegyzése. Egy festőművésznek azt mondta, hogyha gyereke lett volna, bizonyára tovább folytatta volna a komponálást. És ugyanaz időtáj kijegyezte meg Wagnernek azt az korábbi idézetünket, hogy tudni, hogy kihaltak azok az énekesek, akik az ő operáit már méltón elénekelnék.
Egy pillanatra csak megszakítanám, ez majd aztán egy beszélgetés tárgya lehet, hogy az, hogy miért is nem született gyereke, és ez hogy alakított az ő karrierjét, mert ez itt fontos, ha nem véletlenül szúrtuk ide bele.
Az énekhangban való hite, bizalma pedig már az említett okok miatt szintén megrendült. Viszont annak a szerepnek, amit a társadalom 30 éven keresztül kiosztott rá, az ünnepelt zeneszerző, később a zenei élet egyik nemzetközileg elismert nagysága, a társadalmi élet központja, ennek továbbra is meg kellett felelnie. Kifelé ez így is történt. Befelé azonban kiégett, elöregedett, megtört ember lett. Rossini lelki tusáit érdemes az életrajzíró könyvéből idézni. Saját maga 60 éves korában így panaszkodott egy barátjához írt levelében. Drága barátom, hát nem veszed észre azt a szellemi ájulást, amelyben élek, és amely mindig rosszabbodik? A zene friss gondolatokat, ideákat követel. Bennem csak a bágyadság él. Egy magyar rajongójának, Fáy grófnak pedig egy új operáért könyörgő levelére ezt válaszolta. Épp olyan korán, ahogy mint alig érett ifjú komponálni kezdtem, éppen olyan korán, korábban, mint bárki sejthette volna, tettem le a tollat. Hiába ez már így van. Aki korán kezdi, az a természet törvényei szerint korán kell, hogy végezze. Maga Rossini egy barátját egyszer e szavakkal róta meg. Felkiáltó jellé tettél a zene történetében egyszerű vesző helyett. Egészséges önkritikára vall az a humoros történet, hogy tudnék egy alkalommal egy csodálója megkérdezte tőle, melyik operáját kedveli leginkább. Rossini azonnali válasza ez volt, a Don Giovannit, Mozart opera. A humort, az öniróniát, az örömre való képességét a zeneszerző szerencsére élete végéig megőrizte. A bevezetőben felvetett problémát így tulajdonképpen körbejártuk. Túlzás lenne azt állítani, hogy megfejtettük, de erre nem törekedhettünk. Ellenben méltánytalan lenne, ha ezzel zárnánk az előadást, hiszen nem temethetjük el az alig 40 éves zeneszerzőt, aki lehet, hogy szárnyaszegetten, ám bizonyos értelemben biztonságosabb lábakon még 38 évig folytatta életútját. Kövessük hát végig élettörténetét, művészi pályafutását. Édesanyja halála, a feleségével való gondok, a párizsi forradalom miatt keletkezett létbizonytalanság, ráadásul egy 1832-ben több hónapig tartó párizsi kolera járvány, s mindaz, ami az előzőekben fejtegettünk, meglehetősen megtépázta Rossini idegeit. Depresszív hangulatai felerősödtek, testi panaszai mindinkább előtörtek. 30-as években azonban élete még pozitív irányba fordult. Egyrészt újabb mecénása akadt, Aquado Marchi személyében, aki a zeneszerző válságos időszakaiban komoly támogatást nyújtott neki, lakást, pénzt biztosított számára. Lehetővé tette műveinek előadását. Sőt, felkérte egy Stabat Mater komponálására, amelytől Rossini kezdetben vonakodott, hogy jön ő ahhoz, hogy a csodálatos Pergolesi mű után megzenésítse a Stabat Matert. Végül mégis kötélnek állt, állítólag hálából a baráti szolgálatokért, de miért ne gondoljunk arra, hogy esetleg saját édesanyja emlékére is. 1841-ben mutatták be a művet, amit pedig Rossini először nem akart kiengedni keze közül. A zenemű a korábbiakéhoz való sikert aratott. 1832-es évben ismerkedett meg Olimpia Pélizier nevű félvilági hölgyel, aki állítólag kurtizánként kezdte pályafutását, és ebben vitte is valamire. Rossinivel való találkozásakor egy gazdag tőzsdés özvegye volt. Kölcsönös vonzalom alakult ki kettejük között, frappánsan így írja az életrajzíró. Olimpia szívében, mint annyi francia kurtizán, tiszteletre méltó módon ő sem akart mást, mint hogy mesterségével felhagyván háziasszony lehessen. Vágya teljesült. 1836-ban, nem sokkal azután, hogy Rossini elvált Isabella Colbrantól, összeköltözött Olimpiával. És 10 év múlva feleségül vette, itt kiemelném azt a tényt, hogy a feleség, mikor feleségül vette, csak akkor vette feleségül, mikor az előző feleség, a Colbrant meghalt, Olimpia ellenkezésére elutazott, mikor meghallotta, hogy Isabella Colbrant beteg, és nagyon békésen, könnyesen váltak el egymástól. Olimpia utolsó pillanatig anyáskodott felette, és amennyiben rajta múlott, rendbe tette az 51 éves zeneszerző kusza életét. Rendszeres életmódra szoktatta, szerető gondoskodással állt mögötte sok éven keresztül. Rossini pedig a szárnyaló zeneszerzői létformát lassacskán egy higgadtabb életmódra cserélte. Szó sincs arról, hogy szakított volna a zenei élettel. Operát valóban nem komponált többé, de az említett Stabat Materen kívül több mint 10 vokális műve született. Kantáták, kisebb oratóriumok, dalok. 2 jelentősebb zenekari műve, és nem utolsó sorban 180 kisebb szerzeménye, amelyeket öregkori bűnöknek nevezett. Ez utóbbiakat valóban öreg korában 1857 és 68 között komponálta. Ha úgy tetszik, nevezhetjük őket 181 perces darabnak. Közülük való a híres macska duett. Mindez összességében töredéke a 38 éves koráig készült alkotásainak. Minőségileg talán nem. Bár közülük egyedül a Stabat Materről tudjuk, hogy ma is gyakran műsorra tűzött darab. Ám de sok ismerős fülbemászó dal csendül fel számtalan helyen, amelyről csak később derül ki, hogy Rossinitől való. Minden esetre a Rossini a kedvenc zeneszerző fokozatosan a kedvenc társasági ember lett. Tegyük hozzá, hogy továbbra is kedvenc. És a zeneszerzői rang nem hullott róla. Sohasem, talán rajta kívül senki nem érezte igazán, hogy ez már csak a múlt, az emlék. De hát egy ember legelsősorban az, akinek saját magát érzi, így van ez ma, és így volt már 200 évvel ezelőtt is. A 30-as években Rossini még Spanyolországba, Belgiumba, Németországba utazik, majd visszatér Olaszországba. 1839-ben jelentős megbízást kap, a Liceo Musicaléban örökös tiszteletbeli elnöknek nevezik ki, de rákövetkező napon érte az újabb csapás, szeretett édesapja meghalt. Rossini ekkor mély depresszióba zuhant, sürgősen eladta azt a házat, amelyben együtt lakott apjával, és egy kényelmetlenebb bérlakásba költözött. Még barátai gondoskodása sem hozta vissza elveszett nyugalmát és derűjét. Rövid idő alatt éveket öregedett, lesoványodott, kopaszodni kezdett. Olimpiával kötött házassága életmentő volt tehát számára, de a depresszív hullámok mind gyakrabban hatalmukba kerítették. Vigaszt jelentett számára, ha pompás vacsorákat adhatott kellemes vendégeknek, egyre nagyobb örömét lelte az evésben, ivásban. Úgy tűnik, hogy egy szerencsés depresszív folyamatnak lehetünk tanúi, nem vált mértéktelen ivóvá és mohóvá, a földi javak megteremtésében épp oly kreatív maradt, mint a zeneszerzésben. Remek szakácskönyvet írt, például ma is ismerjük a pompás Rossini rostéost, egy opera megrendelése pedig opera helyett egy kolbász receptet komponált, hogy azt a kiadó szakácsa is elkészíthesse. Az 50-es évek közepén orvosai tanácsára Párizsba utazott, hogy ott kezeltesse magát. A kezelések hatására testi lelkiállapota sokat javult. Életében először, írják róla, rendszeresen szabályozott szokásokat vett fel. Reggel 8-kor kelt, felesége segített az öltözködésben, aztán a borbély megborotválta, majd elfogyasztotta reggeliét. Reggeli közben Olimpia felolvasta hozzáérkezett leveleket. Ha jó idő volt, 10:30-kor felvette széles karimájú kalapját, nyakkendőjére tűzött egy Handelt ábrázoló melltűt, és elindult egy órás sétájára a bulváron. Este 9:30-kor, de egy perccel sem előbb bebocsátották a látogatókat. Este 10-kor lefeküdt. A párizsi éveinek fontos eseményeként említjük az úgynevezett szabbáti rossinianikat, azaz a szombatonként rendezett estélyeket. Legelsősorban muzsikusok, főleg énekesek vettek részt ezeken, de a társadalom minden rétege megjelenhetett, ha akart. Jellemző a huncut zeneszerzőre, hogy az egyik estélyen a inas egy híres tenorista érkezését jelentette. Európa szerte emlegették az énekes utolérhetetlen magas cisz hangját. Rossini csípősen így szólt az inashoz. Mondd meg neki, szívesen látom, de kérem, hogy a magas ciszt azt akassza fel a fogasra, a kalapja és a kabátja mellé, ha majd elmegy magával, viheti. A humor mellett a komponálási kedv is visszatért. 1850-es évek végén Passyban, ez Párizs mellett egy helység, telket és egy villát vásárolt feleségével együtt. Rossini azt állította, hogy azért választotta a telket, mert alakja egy nagy zongora körvonalaira hasonlít. Virágágyakat pedig különféle hangszerek formáira alakították át. Azt írják, hogy passzibeli Villa a zene visszatérését jelképezte Rossini életében. Több zenemű készült itt, köztük egy mise, amelyhez Rossini az alábbi megjegyzéseket fűzte. Kis ünnepi mise, 4 szólamra, 2 zongorára, harmónium kíséretével. Készült passziban, nyaralásom alatt. 12 énekes, elégséges az előadásához. És a továbbiakban a művet utolsó halálos vétkének nevezte. A partitúra utolsó oldalán ez a feljegyzés áll. Jó Istenem, íme elkészült ez a szegény kis mise. Vajon igazán megszentelt zene ez, vagy átkozott zene? Az opera buffára születtem, jól tudod. Egy kevés tudás, egy kevés szív, ez minden. Légy hát áldott, és fogadj be engem a paradicsomba. Rossini, Passi, 1863. Betegsége előre haladtával az a kényszerképzet kezdte gyötörni, hogy őt mindenki elfelejtette vagy megveti. Pedig éppen ellenkezőleg, szinte minden jelentős muzsikus meglátogatta őt Passiban. Többek között a kor egy zongora virtuóza, akinek Rossini egy beszélgetésük alkalmával kifejtette, hogy Mozart a kedvenc zeneszerzője. Idézett tőle, Beethoven zenéjével hetenként 2 élek, Haydnnel 4, de Mozarttal minden nap. Ő, mármint Mozart, még olyan szerencsés volt, hogy ifjú korában, abban az időben járt Itáliában, amikor ott még tudták, hogy hogyan kell énekelni. Tisztelet nagyra becsülés övezte továbbra is, de 1868. novemberében egészségi állapota sokat romlott. Krónikus légcsőhurutja rosszabbra fordult, végbelében tájogott fedeztek fel,